Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében csendesedjünk el, imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy hozzád jöhettünk most ezen a délután is. Add, Urunk, hogy nálad elcsendesedhessen a mi lelkünk, és megkaphassuk tőled a te ígédet, a te éltető szavadat. Kérünk, hogy te formáld úgy a mi gondolkodásunkat, életünket, ahogyan az neked tetszik. Amen. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek mai napra kijelölt szent igét, amint megírva találjuk a 62. Zsoltár 8. versében a következőképpen. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. Amen. Kedves testvérek, mai napra ennek az igének az első fele van kiírva, hogy Istennél van segítségem és dicsőségem. És a délelőtt folyamán hallhattunk arról, hogy az ember sokszor úgy gondolja, hogy hát majd én megoldom a magam ügyeit, a kezembe veszem a dolgokat, és majd én irányítom, az lesz a legjobb. És sokszor elfelejti kérni az Isten segítségét. Elfelejtkezik arról, hogy erre szüksége van, mert hiába tűnik úgy, hogy megoldja a dolgait, alapvető dolgokra akár nem gondolhat, és aztán még nagyobb problémát okoz életében, mint ami korábban volt. Nem veszi észre sokszor az ember a szükséget, vagy egyáltalán nem veszi észre azt az óriási lehetőséget, hogy az Isten, aki ezt az egész világot alkotta, teremtette, felajánlja azt, hogy ő segít, hogy ő hozzá fordulhatunk. És nem veszi észre ezt a felszólítást is, hogy erre tulajdonképpen parancsunk is van, hogy őt segítségül hívjuk, mégpedig abban a 10 parancsolati igében, hogy ne vedd hiába Istened nevét. Mert ebben nem csak az van, hogy ne káromkodjak, ne beszéljek csúnyán, hanem az is benne rejlik, hogy hívjam segítségül az én Uramat, és dicsérjem az ő nevét. Most pont ez a két rész van itt előttünk ebben a Zsoltárban. Azt mondja, hogy az én segítségem az Istennél van, sőt, az én dicsőségem is az Istennél van. Azért eddig a segítség hívásig még sokan, még hogyha el se jutnak, de azért vannak, akik eljutnak, hiszen sokan felsóhajtanak, hogy jaj Istenem, jaj Uram, segíts nekem, amikor probléma adódik. És már ez is nagy dolog, hogy az emberek hallanak, tudnak Istenről, hiszen Pál apostol mondja a Római Levél 10. fejezetében, hogy nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkező mindenkihez, aki segítségül hívja. Amint megvan írva, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva, milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak. Ahogyan Ézsaiás mondja, Uram, ki hitt a mi beszédünknek? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Hát mondja, hogy ha segítségül hívja valaki az Urat, akkor ő bőkező, de hát hogyan is hívnák segítségül azt, akit nem ismernek? És ahhoz pedig kell szolgáló, aki hirdeti az igét, ahhoz kell az Úr hívása. Tehát Pál egészen levezeti ezt a végsőkig, és oda jut el, hogy az Isten igéje, az Isten szavából, az Úrtól indul ki minden. Az ember tehát eljut eddig, hogy segítségül hívja az Urat, de sokszor csak a saját ügyeiben. És sokszor csak abban, hogy Uram, áld meg az én utamat, amit én elképzeltem, Uram, egyengesd ezt az utat, és sokan duzzognak, hogyha az Isten ezt nem teszi meg, ha ezt nem úgy teszi, ahogy a nők elvárnák. De az életünk alapvető kérdésében segítségül hívjuk-e a mi Istenünket? Tudjuk-e azt, hogy elveszünk nélküle? Létezni sem tudnánk nélküle? Hogy mindenünk tőle van, és mindenünkben tőle kell, hogy függjünk. És ezt láthatjuk akkor ebben az igében, hogyha nem úgy fordítjuk, hogy Istennél van segítségem, mert ezt úgy is lehetne fordítani, hogy Istennél van szabaduláson. És ebben látjuk azt, hogy az embernek bűn fogságában van az élete. És hogyha Istennél nincs szabadulása, Istennél nincs szabadítója, akkor vége van, akkor elveszik. És újra emlékeztetnünk kell magunkat, hogy amikor a Héber szövegben szabadítóval találkozunk, szabadítással találkozunk, akkor ott mindig Jézus neve cseng vissza. Mert a Héber szóból ered Jézusnak a neve. Hát ő benne, Jézusban van a mi szabadulásunk, a mi szabadításunk, a mi segítségünk. És hogyha ezt megtapasztalja valaki, Jézusban való szabadítást a bűnből, akkor tudja igazán kimondani azt, hogy Istennél van, Istenben van az én dicsőségem is. Mert ehhez, a dicsőséghez a végsőkig tudunk ragaszkodni. Arról csak úgy magunktól nem tudunk lemondani. A dicsőség vágy az valahol egészen mélyen ott van a szívünkben. A bűn esetben is tulajdonképpen ez volt ott, a dicsőség vágy. Hogy majd én olyan leszek, mint az Isten. És ez az, ami újra és újra felbukkan a hívő ember életében is egyébként, de ezzel születünk, ezzel a dicsőség vágyal, amiről csak úgy magunktól nem tudunk lemondani. És ezen keresztül, a dicsőség vágyon keresztül az ördög nagyon meg tudja rángatni a mi életünket. Gondoljunk csak bele, hogy hány meg hány konfliktus, veszekedés adódott a dicsőségvágy miatt. Hány meg hány háború adódott emiatt. Emberek milliói szenvednek a dicsőségvágy miatt. Mások vagy maguk dicsőségvágya miatt. Sok politikai húzavon, a vérengzés van emiatt, mert az emberek a maguk dicsőségét keresik. És itt ne beszéljünk általánosságban, hanem ott vagyunk mi mindannyian. Ebben. Ott van a szívünk mélyén ez a dicsőség vágy. És hogyha a magunk dicsőségét keressük, akkor a másik embert ahhoz le kell nyomnunk, hogy a magunk dicsősége az jobban világosodjon. És hogyha nem tudja az ember lenyomni a másik embert, akkor akár képes el is pusztítani. Ez megy a világban. Az Istentől elszakadt világban. És Jézus így mondja, tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Hát azt mondja Jézus, a világban megy ez a hatalmi harc, uralkodás. De közöttetek, és ezt a tanítványainak mondja, közöttetek, ez ne így legyen. És közöttünk sem, hogyha ha őhozzá tartozunk. Akkor ne így legyen. Mert Jézus ezért jött, hogy bennünket felszabadítson a bűn rabsága alól, a dicsőség, az önmagunk dicsőségének hajhászása alól. És mondhatjuk azt, hogy hát nálunk azért ez annyira nem jön elő, mint a hatalmasoknál, a királyoknál. Elég nekik ezzel megküzdeni. És ezt a Zsoltárt is egyébként egy király írta, Dávid, akinek nagy hatalom volt a kezében, és milyen jó azt látni, hogy ő ezt tudta mondani, hogy Istennél van dicsőségem. Nem a maga dicsőségét kereste, tudta, hogy ő kitől kapta a felhatalmazását, kitől kapta mindazt, ami felett uralkodik és dönt, és tudta azt is, hogy nélküle elveszne, semmi lenne. Mint ahogy a Nabukadnezár király, a babiloni király, aki azt gondolta, hogy ő megszerzett már mindent, és ezt mind ő találta magának, ő szerezte magának ezt a nagy hatalmat. És akkor Isten egy pillanat alatt állati sorba vitte le ezt az embert, hogy meglássa azt, hogy kitől is kapta ő ezt a hatalmat. Tehát Dávidnak is nagyon kellett figyelnie, hogy, hogy Isten től vegye az ő erejét, tőle függjön teljesen, nála legyen az ő segítsége is, és az ő dicsősége is. De ez nem csak őket fenyegeti, ez valóban a mi életünkben is ott van. Lehet, hogy kicsiben ezek a harcok, de talán nem is annyira kicsiben. Mert ugyanúgy megnyomorodnak emberi életek ezektől a hatalmi harcoktól, amelyek akár családon belül is felütik a fejüket. És nem hiába figyelmezteti Pál apostol a Filippi levélben a hívőket, hogy semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. Tehát a hívő embert is figyelmeztetni kellett, hogy ne dicsőségvágyból cselekedjenek, hanem alázatosak legyenek, és egymást különnek tartsák maguknál. És szükséges tehát az uralomváltás ahhoz, hogy le tudjunk mondani erről a magunk dicsőségéről. Szükséges az, hogy Jézus vegye át az uralmat az életünkben, hogy Jézus megszabadítson bennünket ettől a dicsőségvágytól. Hogy ki tudjuk mondani azt őszintén, amit a mi atyánkban egyébként sokszor kimondunk, hogy mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Tied a dicsőség. Az én életemben is. Minden, amit örömet, sikert kaphatok, az mind tőled van, az mind a tied, Uram. Azt mind adom vissza neked. Tehát a hívő embert is újra és újra fenyegeti a dicsőségvágy, és próbáljuk újra és újra visszacsempészni a magunk dicsőségét, azt, hogy bennünket dicsérjenek különféle dolgokért. Azokért is akár, amit az Isten vitt véghez a mi életünkben. És Luther Márton az egyik írásában, a Heidelbergi disputációban megkülönböztet kétféle teológust, a dicsőség teológusát és a kereszt teológusát. És itt nem arra kell gondolni, hogy most a teológus az, aki jár az egyetemre azért, hogy lelkész lehessen, hanem így minden embert megkülönböztet tulajdonképpen. Mindenkit, aki valamilyen módon gondolkodik az Istenről. És azt mondja, hogy a kereszt teológusa az, aki látja, hogy ott a kereszten az Isten fia érte is szenvedett. És ott a keresztben látja meg az Isten hatalmát és dicsőségét. A gyalázatban és az erőtlenségben, a hit szemével látja az Isten dicsőségét, az Isten hatalmát, az Isten nagy munkáját. És azért az Úrért, aki mindezt tette érte, azért az Úrért vállalja ő is a szenvedést, ha kell. Ez a kereszt teológusa, aki nem magát emeli ki, és tudja, hogy egyébként semmi esélye nem lenne, ha ott Jézus a kereszten nem halt volna meg, akkor már rég elveszett volna, és ebből a kegyelemből él nap mint nap. A dicsőség teológusa, így szabadon elmondva, az, aki ott a keresztről beszél, de igazából a szíve mélyén ez nincs ott. Nem éli át ennek a valóságát, hogy Jézus érte is halt, személyesen érte is. Az ő bűneiért. Nem éli át annak valóságát, hogy egyébként teljes mértékben elveszett ember. És mindig azt gondolja, hogy neki egyébként valamilyen esélye lenne, valamilyen módon az Istennél kiérdemelheti a kegyelmet. Valamilyen kegyes dologgal, akármilyen tettel. De az Isten megajándékozza azért, mert ő valamit ad, valamit teljesít. Ő a dicsőség teológusa, aki a szenvedést is kerüli. Nem akar szenvedni az Úrért, mert a világ eszközeivel próbál eligazodni a keresztény közösségben. Ami a világban van, azt próbálja becsempészni észrevétlen módon keresztény közösségbe, a Krisztus egyházába. Pedig Jézus azt mondja, hogy közöttetek ez ne így legyen. Hogy itt egészen más rend van, mint ami a világban, az Isten nélküli világban. Ezt a megkülönböztetést egy mai teológus így fogalmazza meg. Hosszú évek alatt akaratlanul is megfigyeltem, hogy azok az emberek növekednek a keresztény életben, akik mélyen megalázzák magukat Isten és mások előtt. És értik, miért kellett Jézusnak meghalnia értük a kereszten. Nem is csak értik ezt, hanem valahol mélyen, egzisztenciálisan át is élik. Tudják, mi a kegyelem. Sajnos sok farizeus van a gyülekezetekben, de egyértelmű, hogy a hitben csak a vámszedők növekednek, meg a bűnösök, akik kegyelmet kaptak. A kereszt legjobb teológusai azok, akik egyszerűen csak hálásak azért, hogy van még esélyük az életben. Nem követelőznek, nem hisztiznek, nem panaszkodnak, mert tisztában vannak azzal, hogy ők már az utolsó utáni esélyükkel gazdálkodnak. Csendben vannak, szeretnek, sírdogálnak és hálásak. A másik a szolgálatok területe. A dicsőség teológusai erőből tolják a kereszténységet. Pont úgy gondolkodnak, mint a világ. Az áldott ember sikeres, jól érvényesíti az érdekeit. Keveset hibázik, megtalálja a megfelelő eszközöket, tudhatni másokra. Eléri azt, amit szeretne. Természetesen jó célok érdekében, Krisztusért és másokért. Közben nem látja, hogy Isten éppen az ereje miatt nem tud általa cselekedni. Nem veszi észre, hogy buzgalmában félretolja Isten eszközeit, mert lenézi és alkalmatlanoknak tartja őket. A dicsőség teológusa nem tud mit kezdeni a gyengeséggel és az ügyetlenséggel. Nem tolerálja a rendetlenséget, és a bűnösök taknyos, foltos, setes uta hitét. Nem érti a paradoxont, Krisztus a nemteleneket, a gyengéket, az ismeretleneket, a semmiket választotta magának, hogy megszégyenítse a valamiket. Nem érti, hogy a szegények az áldottak, meg a szelídek. Na ezek az emberek, a dicsőség teológusai okozzák a legtöbb bajt az egyházban. És az a baj, hogy ez a dicsőség teológusa, ez nem a másik ember, hanem bennem jön elő újra és újra. Ez az óembernek egy álcája, hogy olyan keresztyéni módon próbálja előhozni a bűnöket a hívő életben. És ezt a dicsőség teológusát, ezt az óembert kell nap mint nap a halálba adni. És az Úrnál elcsendesedni, hogy ő mutassa meg, hogy ő mit tett értünk, hogy ő kicsoda. És ő mutassa meg azt, hogy én igazán milyen vagyok, hogy megismerhessem igazán magamat. És bár ki tudnánk mondani mi is azt, amit Dávid mond itt a Zsoltárban, azzal kezdi, hogy csak Istennél csendesül el a lelkem. És ez a kizárólagosság, hogy egyedül az Isten az, aki tud rajtam segíteni. Egyedül ő az, aki az én szabadítóm. És mivel ő ezt tette értem, ezért mindenemet odaadom. Ezért kérem őt, hogy a magam dicsőség vágyától is szabadítson meg. És kérem őt, hogy hadd legyen övé minden dicsőség az én életemben is. Amen. Istenünk, köszönjük neked ezt az imádságot, amit olvashatunk ebben a Zsoltárban. És add Urunk, hogy ez a mi imádságunk is hadd legyen. Hogy nálad lehessen a mi segítségünk, a mi szabadításunk, és nálad lehessen a mi dicsőségünk.